Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, az első énekünket gitárkísérettel fogjuk fennállva énekelni. Mindenkihez megérkezhetett. Felséges Atya Úristen, így kezdődik ez az ének. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel jelzem csak, hogy egy éneket kicseréltem, a 165-ös éneket fogjuk majd énekelni a 6. verszakkal. Most pedig a Szentírás átadására kerül majd sor. Hardi Péter testvéremet és családját kérem, hogy adják át a Bibliát.
Áldás békesség, Hardi Péter vagyok. Két igét hoztam a testvérek elé, amely az életemben meghatározó. Az egyik a János első leveléből, a 4. rész 8. verse, abból is az utolsó 3 szó, mert Isten szeretett. Ez az ige azért meghatározó az életemben, mert akármi történt velem, akárhogy visszagondolok az életemre, mindig éreztem és érzem az Isten szeretetét. Avval, hogy milyen családban születtem, édesapámra gondolok, aki imádkozni tanított, hittan tanító nénimre, Debreceni Istvánnére gondolok, Giti nénire, Pécelen, aki az első, aki bevezetett a bibliai történetekbe. Orosz Ferencre gondolok, Feri bácsira, akinél konfirmáltam, mind-mind, hogy ő éppen akkor került oda Péceli gyülekezetbe, amikor én konfirmációs időszakomat elértem, azt az életévemet, az is Isten szeretetének a jele számomra. Aztán, ahogy lenni szokott, ugye hát az ember kamaszkorában konfirmál, én is lázadtam, lázadoztam, de Isten szeretete volt az, hogy Pécerre, az evangélikus gyülekezetbe, Gáncs Péter és felesége, akkor fiatal házaspár voltak, tehát, hogy ők érkeztek oda, és mivel édesanyám evangélikus, én is oda jártam abba a gyülekezetbe, mármint az ifjébe, és ismét úgy láttam a dolgokat, az Istennel való kapcsolatomat, ahogy az helyes, és ahogy az az ő szeretete által vezetődött bennem. Debrecenben a református gimnáziumban érettségiztem, és Isten szeretetének a jele, hogy ott megismerkedtem feleségemmel, Annával, akivel osztálytársak voltunk, és most augusztusban lesz 35 éve, hogy házasok vagyunk. És Isten szeretete az is, hogy 3 gyönyörű, most már nagy lányal ajándékozott meg bennünket. Teológiára jelentkeztem, egyháztörténés szerettem volna lenni. Isten azonban úgy vezette az életemet, hogy abban az időben egyháztörténészre nem volt szükség, az egyházi sajtóba kerültem, majd onnan a világi sajtóba. A másik ige, amit hoztam, azt a vizsgapredikációm volt 5 éves koromban a Kálvin téri templomban, mert az volt a szokás, hogy az 5 évesek ott prédikálnak. Az már egy olyan lehetőség volt, hogy mi magunk választhattuk szabadon az igét, amiről prédikálunk, ez pedig a másik ige, amit ide írtam. Ez a Máté evangélium a 5. részének 37. verse. Mert igent mondotok, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Ez egy olyan ige, amely az én életemben, az én számomra az első igével, mert Isten szeretett, kiegészíti egymást, kapcsolódik egymáshoz. Ez számomra egy etikai útmutatás, az, hogy hogyan igyekezzem viszonyulni az embertársaimhoz, saját magamhoz, tehát, hogy mi a dolgom, hogyan viselkedjek. Ezen a próbán persze az ember, én is számtalanszor elbukom, de Isten szeretete az, ami mégis ismét és ismét helyére teszi a dolgokat. Lett volna egy harmadik ige is, amit ide írtam volna, de azt már nem írtam ide, mert hogy hát Annának is maradjon hely a saját igéjének. De azért ezt elmondom, ez pedig az Úr imádságból való, hogy legyen meg a te akaratod. Ez az ige különösen az utóbbi években fontos számomra, és lesz egyre fontosabb, mert hát ugye az ember lázadozik, az embernek vannak gondolatai, elgondolja, hogy mi volna a helyes, és aztán nem az történik, akkor meg ugye, hát miért nem az? És aztán egy idő után mindig, de mindig rá kell jönnünk arra, hogy hát azért nem, mert ez nem Isten akarata volt. És pluszban természetesen megkapjuk azt a kegyelmet, és hogy belátjuk, hogy nem úgy volt jó, ahogy mi gondoltuk, hanem úgy, ahogy Isten akarta. Ezt a igét, hogyha szabad, ha engedik a testvérek, akkor különösen a szívükre helyezném, mert ez egy olyan megnyugvást ad, ez egy olyan derűt ad az ember életébe. Egy idő után szinte kíváncsivá tesz, hogy én elgondoltam valamit, Isten akarata ez vagy nem? Remélem, hogy az, de ha nem, akkor megtudom, hogy hogyan kellett volna. Tehát ez az a három ige, ami különösen fontos az életemben, és akkor hát Annát kérem, hogy ő is egy-két mondatot mondjon a saját igéjéről.
Hardini Hossai Anna vagyok, nagyapám pomházi presbiter volt ennek a gyülekezetnek a presbitere, Demeter tiszteletes úr idejében. Édesapám Hossai Ede szintén, ő református lelkész volt. Prédikált erről a szószékről, nem is egyszer hirdette az igét, és az öcsém is Hossai Ede, ő is szintén református lelkész, ő is hirdette erről a szószékről az igét 2 évvel ezelőtt advent vasárnapján. Hát azt mondom, csodálatos gyermekkorom volt, minden este úgy kezdődött, hogy mesét olvastunk, bibliai történeteket, persze mindig a korunknak megfelelően. Együtt volt a család, majd énekeltük, engem szeret Jézuson, meg különböző halleluja énekeket. Azt hiszem, nálam boldogabb gyermek nem volt a világon. Olyan erős hittel rendelkeztem, meg rendelkeztünk szerintem mindhárman, ami szinte elmondhatatlan. És azt hiszem, hogy egy kisgyermek soha nem filozofál, hogy mit élt meg és mit nem. Egyszerűen hiszek, megkérdőjelezés nélkül hiszek. Van a Bibliában egy ige, a Máté evangéliumában, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be mennyeknek országába. Hát ezt át tudom érezni, hogy milyen lehetett. Persze, aztán én is növekedtem, jöttek a kérdések. A diktatúra éveiben nem volt könnyű édesapa helyzete. Mindent elkövettek, hogy megnehezítsék. Például egy konfirmációt 5-6-szor át kellett rakni, meg tudta a gyerekeket konfirmálni, hiszen mindig beraktak valamit vasárnap. Vagy jöttek ellenőrizni, nagyon sokan jártak, sőt, szinte minden gyerek járt gyerekisten tisztelete hittanórára, de beiratva egy sem volt rajtunk kívül, meg egy fiúcskán kívül, akinek az édesanyja azt mondta, hogy nem érdekli, hogy mi van, ő akkor is beiratja a gyerekét. Hát ezzel csak egyet emelek ki a gonoszságok közül. Ez a fiúcska nem volt olyan jó tanuló, már 5-esek lehettünk, osztálytársam volt, nem tudta az oroszt. És az orosz tanárom a táblába verte a fejét, hogy lám-lám, templomba tudsz menni, az oroszt nem tudod megtanulni. Hazamentem, persze ez volt az első dolgom, amit elmondtam otthon, hogy milyen gonosz teremtmény, és mit ad Isten, este 6 óra körül megjelenik a parókián. Együtt voltunk a konyhában, kért édesapát, hogy keresztelje meg a gyerekét. Hát borzasztóan föl voltam háborodva, és mondtam édesapának, hogy nagy csinadrattával most volt meg a névadó ünnepség, miért akar ő keresztelőt. És édesapa rám nézett, és azt mondta, hogy kislányom, az ítélkezést azt hagyd a jó Istenre. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Nekem az a dolgom, hogy ezt a gyereket megkereszteljem, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelni őket atyának és fiúnak és szent léleknek nevében. Persze nem a templomban, hanem otthon és este és sötétben, de nem egy ilyen volt, nem jöhettek templomba, pártagok voltak, kínáltak meg egy esküv alkalmával, sem mehettek be, ha gyerekeik esküdtek, még akkor sem, és akkor én kezdtem percegetni, hogy én nagyon szeretném a gyerekeket, én pedagógus szeretnék lenni, hát jaj, csak azt ne, és akkor majd te is így fogsz járni, hogy elhagyod az Urat. Mondtam, hogy én biztos, hogy nem, egészen biztos, hogy én nem fogom megtagadni, ha fölvesznek is, akkor én járni fogok ott, ahol leszek. Hát sok-sok buktatón keresztül, mert azért tudtomra adták, hogy mit keresek én itt, ilyen világnézette, hogy akarok én gyerekeket nevelni, de az Úristen megsegített, és pedagógus lettem, és nevelem a csemetéimet. Azzal az igével konfirmált meg, hogy légy hű, és néked adom az életnek koronáját. Ez az egyik kedves igéje volt, és legkisebb lányunkat már esperesül konfirmálta ugyanezzel az igével, úgyhogy gondolom nincsenek véletlenek, de nagyon kedves számomra ez az ige, ezt az igét írtam be a Bibliába, hogy légy hű, és néked adom az életnek koronáját. Egyetlen, sok igével nem voltam, általában ki voltam békülve, sőt szerettem Isten, de vannak olyan igék, ami a megpróbáltatásokról szól, most puskázok, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Hát gondoltam, hogy nagyon jó vagyok Istennel így, és ha nem dorgál meg, én nem szeretnék megpróbáltatásokat, édesapával beszéltünk is erről, különösen az éneket, amit hozzáénekeltünk, hogy tiéd magadhoz, drága Sion, van még néked Istened, és azt bünteti, kit szeret, hát ez sehogy sem stimmelt a számomra, miért kell büntetni. És akkor mondtam, hogy ez nem egészen így van, hanem hát ahogyha mindig süt a nap, akkor kiszárad minden. Szükség van az esőre, a viharra, hogy megújuljon minden, ugyanúgy a hídben is. Tehát ha az Úr próbák elé fog állítani, akkor meg fogja hozzáadni az erőt is, hogy elviseljük. Minél nagyobb a nyomorúság, a betegség, annál nagyobb a kegyelem is. Ezt is megtapasztaltam, hiszen 86-ban a csernobili robbantás után vártuk az első babánkat, és mint annyi baba akkoriban meghalt, vagy betegen született, a miénk is így járt, hogy hát tudtam, hogy meg fog halni, mondták, hogy ebből nem lesz kisbaba, legalábbis élő kisbaba nem lesz, mondjuk ki kellett hordanom. Sokat imádkoztunk a férjemmel, amikor mondták, hogy meg fog halni, én föl is adtam, a Péter még nem. Ő beszélt a babával, és mutasd meg, hogy te úgyis, hiszen Istennek mindenre van hatalma. Hát meghalt a baba, majdnem magával vitt engem is, és az ember akkor is sokat perelt Istennel, hogy miért. De amikor ott feküdtem a műtőasztalon, és tudtam, hogy talán egy-két perc van legalábbis emberileg, ami megolvastam a könyvet, akkor azt mondtam, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És valami olyan békesség és öröm és nyugalom töltött el, amit elmondani nem tudok. Persze túléltem. És akkor vittek az ágyamra, akkor azt mondta a nő, hogy magát nagyon szeretik odafönn, hiszen nem kellene, hogy itt legyen. Hát tudtam, hogy nagyon szeretnek odafönn, és hihetetlenül jó érzés. A második az volt majdnem 20 évre rá, amikor agyvérzést kaptam. Éppen innen mentem a parókiáról haza, szintén esperes úr a Bőtecsaba gyerekeit kérte, hogy fogadják be a gyülekezeti tagok. Bogi lányom rám bízta, hogy hozzak két kis kövére, tehát eljöttem, hogy hozzak két kis kövér gyereket. Nem kövérek voltak, és nem kicsik, hanem felnőttek. Hazaérni már nem értem haza. De ugyanígy mindent az Úristen elrendezett az életembe. Bekerültem a baleseti sebészetre, sok-sok tortura után, ahol a sógorom fia volt éppen az ügyeletes orvos, aki mondta, hogy most átszállítanak, meg fognak műteni. Nem tudtam én azt, hogy egyáltalán mi van velem, miért kell megműteni, fogalmam se volt az egész dologról. Hallottam egy-két szót, sokszor vesztettem az eszméletemet. De olyan jó érzés, amikor az ember tudja, hogy imádkozó kezek veszik körül családban, barátok között, sőt első osztályon volt akkor, és a szülők is imádkoztak értem, sőt ez a gyülekezet is nagyon sokan, amit most köszönök. Csodálatos, ha az embernek ilyen barátja van, akihez mindig odafordulhat, és tényleg akkor is, amikor Istennel megrazul a kapcsolata, mert megrazult az enyém is, és sokat dolgoztam. A Biblia volt a legutolsó, amit elővettem, mert már fáradt voltam, és nem mindig értettem meg, ami benne volt, vagy már belealudtam az imádságba, nem úgy, mint régen, hogy azzal kezdtem a napomat is, vagy azzal fejeztem be. De az Isten nem hagy el, akármi is van. Ha meglankadunk is, ő mindig fogja a kezünket. Isten azt, hogy légy hű, és néked adom az életnek koronáját. És most szeretnénk átadni barátainknak a Bibliát, Török Miklósnak és feleségének, Áginak.
Köszönjük szépen testvéreink bizonságtételét. A debreceni éveket említette kedves testvérünk. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, olvassuk református egyházunk címerében a rómaiakhoz írott levélből, de olvassuk Debrecenben is a reformáció egyik fellegvárában. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És a választ is tudjuk, senki, Uram. A barátságról is volt szó. A gyerekeknek a karján láthatnak majd egy-egy kis karszalagot, karkötőt. Azt mondtuk, hogy ez egy barátság karkötő, de egy olyan barátság karkötő, amelyet nem csak egymásnak adunk, hanem egy barátságot Isten köt velünk Jézus Krisztusban. És a színek is ezt ábrázolják majd rajta. A sárga az aranyat, Isten dicsőségének országát, a mennyországot, a fekete a bűn világát, a piros Jézus vérét, ami megvált bennünket, a fehér az új szívet, és a zöld pedig a növekedést, a gyülekezetet, a kiteljesedést. Isten tiszteleti alkalmunkat folytassuk 271. énekünknek első verszakát, egy verszakot énekeljünk, 271. énekünk első verszakát énekeljük. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt a Zsoltárok könyvében olvassuk, a 127. részben.
Zarándokének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamét gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te jó vagy, örökké tart a te szereteted és hűséged, megmarad nemzedékről nemzedékre. Köszönjük neked, Urunk, hogy megláttuk és megtapasztaltuk a te jóságodat. És megláttuk és megtapasztaltuk az elmúlt napokban, az elmúlt héten is, hogy valóban nemzedékek hallgatnak téged, beszélnek rólad, éneklik a te nevednek dicsőségét. Köszönjük neked, Urunk, hogy gyülekezetünket megőrizted, kicsinyeit és nagyjait karodra vetted. Köszönünk, Urunk, neked, hogy te voltál betegjeinkkel, felemelted őket, elhoztad Isten házába újra. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy velünk voltál tagyos pusztán. Köszönjük, hogy 27 gyermek és 10 kísérő szolgálhatott neked. Köszönjük a te igédet, mely napról napra harmadként frissített meg bennünket, és köszönjük azt az igét, amellyel épülhettünk, és amelyben építkezhettünk közösen. Köszönjük, Urunk, hogy minden emberi alkalmatlanságunk, minden bűnünk, minden mulasztásunk ellenére te az vagy, aki voltál. Te nem szűnsz meg létezni, uralkodni, hogy nem vesz el semmit a te irgalmadból, kegyelmedből, Krisztus megváltásából a mi életünk, hogy az valódi, mert elvégeztetett, mindenre elégséges. Így légy most te a középpontban, hadd halljunk és hadd lássunk meg téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, az ige hallgatókért, az ige hirdetőjéért, a szolgálókért. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 165. énekünk 6. verszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Zsoltárok könyvében a 127. részben. Az első verset olvasom. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban a 127. Zsoltár első verszaka határozta meg minden óránkat, reggeli kerésünket és fekvésünket. Valóban a Zsoltárossal és a Zsoltáros szavával együtt éltük meg a mindennapokat, abban az értelemben is, hogy korán keltünk és későn feküdtünk. 5:30 már keltünk, és éjfél volt, mire feküdtünk a kísérők közül. De a legfontosabb mégiscsak az a szó, az az ige, az az üzenet volt, amellyel elindítottuk a hetünket hétfőn, kora délután. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Nehémiásról volt szó táborunkban, a nagy újjáépítőről, Nehémiásról, aki idegen országban, idegen kultúrában nőtt fel, a világpolitikai szintéren a nagyhatalmak jöttek és mentek, néhány évszázad alatt három évszázad alatt három nagy világbirodalom pusztulása és persze mellette egy másiknak épülése jelent meg. Az első az asszír birodalom volt, őket követték a babilóniaiak, akik lerombolták valahol a 600-as években, most csak nagy kerekítéssel mondom a számokat, Jeruzsálem falait. Elhurcolták az ott lévőket, Jeruzsálemet felégették, nagyon kevesen lakták, egy néptelen város lett, és valljuk be őszintén, hogy azok, akiket elhurcoltak, azok hozzászoktak az új környezethez, Babilóniához. Nem olyan rabszolgák voltak, mint Egyiptomban, hanem egy szabad rabszolgasságot élveztek. Az idősebbeknek az a szó még jelent valamit, hogy gulyás, kommunizmus, valami ilyesmi lehetett az ő életük is. Néhányakat fejeztek csak le, most politikai értelemben mondom, de alapjában véve egy idegen országban élhettek a zsidók. És egyszer csak valahol az 500-as, 400-as, 500-as évek közepén egy olyan ifjú ember, akinek a szülei, nagyszülei Jeruzsálemben laktak és éltek, magas pozícióba kerül a perzsa birodalomban, a királynak lesz a pohárnak, a rossz hírt hall Jeruzsálemről, hogy még mindig évszázadok után is romokban van a város, és a nagy mondata Nehémiásnak az volt, visszatérve, látva a pusztulás, értek, építsük fel, újítsuk meg Jeruzsálem falait. És megépítettük, behoztuk ide a templomba Jeruzsálem falait. Ha majd a testvérek kifelé mennek, akkor kukkantsanak rá. A gyermekek rajzolták, festették egy-egy igét, az aranymondásokat írták fel, a napi aranymondásokat írták fel rá. Együtt dolgoztunk vele, és együtt dolgoztunk avval a kis makettal is, amely Jeruzsálemet, Nehémiás korabeli Jeruzsálemet ábrázolja itt, só, liszt, gyurmából az úrasztalán kiszárítva, a tornyokkal, amelyek megépülnek, a széles várfallal, a lyukkapuval, a halkapuval, a vízkapuval, a szemétkapuval, és még sorolhatnánk a helyeket, amelyeket megtanultunk. Igénk az építkezésről szól, de nem csak a fizikai építkezésről szól, hanem elsősorban most a lelki építkezésről szeretnék szólni a gyülekezet előtt. Nem összefoglalva az elmúlt hét alkalmait, azt most megtettem, hanem azt, hogy mit jelenthet számunkra az az ige ebben az órában. A 127. Zsoltár felirata beszédes Salamon imádságáról van szó. A templomépítő imádságáról van szó. Sámueli könyvek, a királyok könyve beszél arról, hogy micsoda munka, micsoda fáradtság volt megépíteni Jeruzsálemet, ezt Dávid, az első nagy vagy nagy volumenű király teszi meg, és micsoda munka volt megépíteni benne a templomot, amely nem csak a szentek szentjét jelentette, egy körülbelül akkora épületet, az egyetlen egy, ha mondhatom így, teljes mértékben fedett épületet, mint a mi templomunk, mert nagyjából 10x20 méteres volt a szentélyi része a templomnak, tehát ekkora, mint a mi kis templomunk, hanem az oszlopcsarnokokat, a bejáratokat, az áldozati oltárokat és egyebeket, ezeket építi Salamon. Azaz saját maga is tudja, saját maga is érti az imádságát, ha az Úr nem építi a házat. Ez a rövid Istenhez forduló beszédes ige két dolgot mindenféleképpen eloszlat. Két téveszmét. A téveszmék azok, hogy nekünk minden tekintetben csak önállóságra és minden tekintetben csak önellátásra kell berendezkednünk. Az ige azt mondja, hogy ez hiúság. Hiúság az Isten nélküli önállóság, és hiúság az Isten nélküli önellátás. Nem véletlen, amit Salamon is megfogalmaz, Mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság, hasztalan erőlködés. Ezt nem a Zsoltárban fogalmazza meg, hanem egy másik tanítói iratban, a Szentírásban, a Prédikátor könyvében. És amikor Salamon a saját dolgaira néz, aggasztjánul, öregen, talán Isten nélkül, akkor azt mondja, szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és minden fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, és kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. Az ige világossá teszi, hogy csak Istennel van célja, és Istennel van értelme a mi életünknek. Hogy a lényeg, az útmutató, az első Isten, és Isten nélkül minden hiába valóvá lesz. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hiába a földi hírnév, hiába a földi jólét, hiába a rang, hiába a tisztségek, hiába, ha nincs ott az Úr, akkor mindet megemészti a moly, a rozsda. Néhány évvel ezelőtt akadtam Billy Graham szerintem legjobb bizonyságtételére, a nagyszerű igehirdető, aki végigjárta az Egyesült Államokat, végigjárta Európát, stadionokat töltött meg, igehirdetései vonzóak, megnyerőek voltak, emberek tértek meg ez alatt aggasztjánként öregen, egy tudományos konferencián beszél az ő Istennel való kapcsolatáról, nagyon összeszedetten, nagyon pontosan, azt kell mondanom már mindenfajta manír és szónokiasság nélkül, őszintén, keményen, tisztán. Azt mondja, hogy egy alkalommal meghívták őt a Fehérházba, és meghívták őt a kongresszusba is. És ott voltak a demokraták és a republikánusok, és akik ismeritek az Egyesült Államoknak így nagy vonalakban a politikai berendezkedését, azok tudjátok, hogy a legbefolyásosabb emberek között ott mindig vannak lelkészek. Az első 100 legbefolyásosabb ember között biztos, hogy 2-3 lelkész van az Egyesült Államokban, akik hatalmas, egy megacsörcsöknek a lelkészei. A 80-as években ilyen volt Billy Graham. Minden politikai párt kereste az ő kegyeit, a demokraták és a republikánusok is. És bement egy ilyen nyitó ülésre, meghívták őt, és így kezdte a beszédet, hogy kedves uraim, kedves hölgyeim, kedves hölgyeim, kedves uraim, megállapítással kezdem a beszédemet, egy dologban egyek vagyunk, és mindenki bogarászott, hogy mi lehet az az egy dolog, amiben egyek vagyunk, és a szemükbe nézett, és azt mondta, meg fogunk halni. És azt mondta, hogy mindaz, amit felépítünk Isten nélkül, az hiába valóság. A Korintusiakhoz írott levélben azt olvassuk, hogy egyszer mindannyian megállunk Isten ítélőszéke előtt, és Isten vizsgálja meg az életünket. Nem mi vizsgáljuk már akkor Istent, hogy létezik vagy nem létezik. Isten vizsgálja a mi életünket. Tanítson bennünket ez az ige arra, hogy Isten az életünk legfontosabbika. Ha az Úr nem épít. Mi pedig ehelyett sokszor megelégszünk avval, hogy azt mondjuk, hogy szerencsések voltunk, azt mondjuk, hogy a véletlenek műve összjátéka, azt mondjuk, hogy a csillagok állása, és folytathatom a sort, hogy mire hivatkozunk. Máté evangélista egy helyütt a Szentírásban beszél az akkori kor mértéke szerint az értékről és az értéktelenségről. És azt mondja, hogy Jézus, leírja az ő tanítványa Máté, hogy
lát egy galambot, vagy lát egy verebet, és azt mondja rá, hogy hát ezek ilyen filléres dolgok, ezek a verebek. És hogyha Istennek ezekre a filléres dolgokra van gondja, akkor mennyire inkább van Istennek gondja rád, az emberre? És hozzáteszi, hogy Istennek annyi gondja van rád, hogy még a hagyad szálát is számon tartja. Kedves testvérek, Isten Úr, Isten gondviselő Úr, és ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába munkálkodnak az építők. Ez az igazság. Ettől függ minden az életünkben. Ettől függnek a tanulmányaink, ettől függ a családunk, ettől függ a vállalkozásunk, ettől függ a hivatásunk, ettől függnek a párkapcsolataink, a házasságunk. Az Úr. Jakab apostol nagyon praktikus apostola az Új Szövetségnek. Azt mondja Jakab, hogy ti azt mondjátok, holnap ide vagy oda megyünk. Ezt tervezzük. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt tesszük. Nos, ez az első lecke, amit megtanulhatunk. Ezzel foglalkoztunk, ezt írtuk az énekes füzetünkre, ez van a pólónkon. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. A második lecke, amit meg kell tanulnunk mindannyiunknak, hogy Isten hatalmassága, Isten kizárólagossága, Isten elsődlegessége nem veszi le rólunk emberekről a felelősséget. Nem szünteti meg a mi dolgunkat. Nem szünteti meg azt, hogy neki kell állnunk és meg kell tennünk mindazt, ami ránk van bízva. Istennek a munkája, Istennek a szándéka, akarata és Istennek igéje nem arról beszél, hogy innentől kezdve nem kell dolgozni, és innentől kezdve nem kell őrködni, ahogyan a Zsoltárban olvassuk. Lehet építeni, és lehet őrködni. Ez a mi felelősségünk. Sokszor feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, ezt nekünk már nem kell megtennünk. Sokszor a hivatkozási alapunk is lehet teológiai. Bűnös szívünk nem engedi, hogy ezt vagy azt megtegyük. De mi felelősséggel tartozunk Istennek. Az első keresztény gyülekezetben, Tesszalonikában ez a probléma megjelent. Azt mondták nagyon sokan, úgyis visszajön az Úr, most már nem kell semmit tennünk, nem kell dolgoznunk, nem kell munkálkodnunk. És akkor mondja Pál, hogy ha valaki nem hajlandó dolgozni, akkor ne is egyék. A hittel nem egyeztethető össze a lustaság, a resség, a semmittevés. Ezek bűnök. A példabeszédek könyvében megint csak Salamon mondja, aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Ezékiel pedig úgy emlékszik vissza a bűnre, Sodoma bűnére, hogy az sem szexuális jellegű. Ezékiel 16:48-tól így olvassuk. Az volt a bűne húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és leányainak, a nincstelent, a szegényt mégsem támogatta. Nem tette meg, amit meg kellett volna tennie. Isten igéje, Salamon imádsága arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk építenünk és őriznünk kell. Pál apostol a korintusi gyülekezetet így bátorítja. mi Isten munkatársai vagyunk. Együtt munkálkodunk az Istennel. Néhány héttel ezelőtt a mi szükebb vidékünknek, kiskörünknek egy idős, emblematikus lelkész, aki nem a mi körünkben szolgált, hamar István Pista bácsi talán sokan emlékeznek rá, sok-sok ifjúsági éneket fordított, ahova hamar István neve van írva, az hamar Pista bácsi. Szolnokon volt évtizedekig lelkész, nagyon sok anekdótája, meg jó igehirdetése is van, de talán Leányfalun született, vagy Pócsmegyeren, Szentendrén, ezen a mi kis szűkebb vidékünkön mondta éppen azt egy megemlékezésen, hogy Isten igéje azt mondja, mi Isten munkatársai vagyunk. Nem azt mondja, hogy én Isten munkatársa vagyok, nem azt mondja, hogy ti Isten munkatársai vagytok, hanem hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Amikor ezt mondja Isten igéje, akkor nem értjük félre Isten kizárólagosságáról szóló tanítást. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk valamit kellene tennünk, csinálnunk az Isten, hogy az Istent megnyerjük, hanem inkább felelősek vagyunk a reánk bízottakért. Hogy Isten bennünket használ arra, hogy akaratát, szándékát megvalósítsuk ezen a földön. Kicsit olyan az embernek az élete, mint egy hangszeré, amely hangszeren az Isten játssza a dallamot. Pál így emlékszik vissza mindig a munkára. Én ültettem, Apollós öntözött, a növekedést pedig az Isten adta. És milyen jó a két napi igét is mellé tennünk Lukács evangéliumából. A bibliaolvasó kalauznak az írója egyetlen egy gondolatot, igét emelt ki, hogy milyen jó, akit ilyen munkába talál az ő ura. És milyen jó, olvassuk a Krónikák könyvében, hogy a férfiak közül 24 000 intézték az Úr házának teendőit. 24 000 intézték az Úr házának teendőit. Ez a mi felelősségünk. Ez a mi dolgunk. Kedves testvérek, a harmadik dolog, amit megtanulhatunk ebből az igéből, ami egy halálos kór, és nem az álomkór, az a szorongás. Azt mondtuk, Isten kizárólagos Úr, másodszor azt mondtuk, hogy miénk a felelősség, a munkálkodás, de Isten elveszi a szívedből a félelmet, a nyugtalanságot, az aggódást, az izgalmat, amikor azt mondja, hiába korán kelnetek, és hiába későn feküdnötök. Mert akiket az Úr szeret, azoknak álmában is ad eleget. Pál apostol a Filippieket, a gyülekezetet így bátorítja, ne aggódjatok semmiért, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Igen, testvérek, akiket az Úr szeret, azoknak álmukban is ad eleget. Mert nem lehet, hogy az életünket állandóan átszőlje a szorongás, a kiszolgáltatottság, a nyugtalanság. Sokan úgy érzik, hogy a munkájuk hiába való. Isten nem ezt látja. Múlt héten, amikor itt voltunk a templomban, és elhangzott az Isten igéje Lukács evangéliumából, akkor hallunk egy történetet, egy beszédes történetet. Én a katehetikai gyakorlatomat tartottam, nem is a kálvintéri templomban, hanem a kálvintéri kistermekben. És erről szólt a katehetikai gyakorlat, amit Jézus mond, hogy volt egy Mária nevű testvére Lázárnak, meg Mártának, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédet. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka, ezért odajött és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában, mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Igen, testvérek, az aggódás helyett Isten nyugalmat ígér benne, mellette, igényénél, az Isten tiszteleti közösségben, az imádságban. Mindennek rendelt ideje van. Annak is rendelt ideje van, hogy engedd, hogy az Úr még álmodban is adjon neked eleget. Nem véletlenül mondja a szerző, Isten igéje a zsidókhoz írott levélben: Igyekezzünk tehát bemenni a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten a munkát nem rabszolgasságnak adta, hanem megadta a nyugalmat, megadta a feltöltődést, megadta a pihenést, megadta az ő szavának, meghallásának lehetőségét, és a benne való csendességet. Igen, ez az a csendesség, amelyben Isten munkálkodik a te életedben. Ez az a csendesség, amely megadja a megváltás lehetőségét. Ez az a csendesség, amely üdvösségre vezethet. Ez az a csendesség, amely Isten ígéje. Ez az a csendesség, aki Jézus Krisztus. El ne feledd, hogy az Úr az őt szeretőknek álmában is ad eleget. Jegyezzük meg a mai napon a három leckét: Isten Úr, mindenek előtt és mindenek felett való Úr, a felelősség a miénk, és ő nyugalmat ad, hogy elvégezze bennünk a megváltást ígéje és szent lelke által. Ezért, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk az igére, 381. énekünk 8. és 9. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy igédből tanulhatunk, Köszönjük, hogy te vagy a legfontosabb és az első. És te vagy az, aki a nyugalmat is elkészíted számunkra. Köszönjük így a vasárnapot, köszönjük neked így, hogy az új szövetségi népnek ez lehet a szombatja, a te feltámadásodnak napja, ahol te munkálkodsz, elvégzed bennünk az üdvösségre vezető utat, közösséget teremtesz veled és egymással. Köszönjük neked, Urunk, az elvégzett munkának minden örömét és minden fáradtságát. Köszönjük, hogy te vagy betegeink gyógyítója, kórházi ágyakról felemelő Isten. És köszönjük neked, hogy te vagy az is, aki a kezelésre járó testvéreket bátorítod, erősíted. Imádkozunk hozzád kicsinyekért és nagyokért. Könyörgünk, hogy az a mag ige, amelyet hallottak a mi gyermekeink, ifjaink, a szívükig érjen és majd nagy fává növekedhessen, ahogy a néhány évvel ezelőtt hallottuk a táborban. Könyörgünk, Urunk, az idősekért, a meleget nehezen hordozó testvérekért, imádkozunk különösen is az időjárási előrejelzésből következő forró napokban az időseknek a biztonságáért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Te légy az, aki igéddel vigasztalod és erősíted őket. Könyörgünk családjainkért, könyörgünk a pihenésen lévőkért, könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a mi városunkért, vezetőiért, előjáróiért, országunkért, és ezért az egész világért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és gyermekeink szolgálata előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreink elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Hirdetem testvéreimnek az igeolvasás lehetőségét, melyet most is köszönünk, Óvári Ákos, illetve Szabó István testvérünknél lehet erre jelentkezni. Gyülekezetünk áldásbékesség újságát ajánlom mindenki figyelmébe, aki szívesen hozzájárul a költségekhez, 800 forinttal teheti meg. Érkezett néhány példány Sebestyénné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötetéből, a kiáratnál megvásárolható, 1200 forintba kerül. Kirándulókörünk július 16-án túrát szervez a Klastrom kúthoz, indulás 8 óra 40 perctől a Pomázi buszpályaudvarról. A táv 4-6 kilométer lejtmenettel, így erre a könnyű sétára családokat is szeretettel várnak. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van, 2016. június 30-án elhunyt Szalai Jánosné testvérünk, temetése július 15-én lesz az óbudai temetőben. Táborainkat hirdetem. Ifjúsági táborunk augusztus 8-ától 13-áig lesz. Jézus szavával indul a tábor, én vagyok. Kérem testvéreimet, hogy lehetőség szerint még a héten jelezzék, hogy kik kívánnak részt venni a táborban. A legnagyobb segítség a tábor szervezéséhez, ez a pontosság. Az elmúlt héten is nyilván áthidalható problémát jelentett, de a szervezés szakaszában háromszor kellett a busz rendelést módosítanunk, éppen az érkezők létszáma miatt. Egy kicsit nagyobb figyelemmel ez pontosítható lesz. Napközis táborunkat is jelzem, augusztus 15-től 17-ig lesz itt Pomázon a gyülekezeti házunkban. Szeretettel várjuk a napközis táborba az óvodáskortól a 7. osztályig a gyermekeket. A költsége, a három nap költsége összesen 3000 forint, amely az étkezést, a foglalkozásokat és egyéb belépőket is tartalmaz. Augusztus 1-jéig kérjük a jelentkezéseket leadni. Alkalmaink lesznek kedden és szerdán 6 órakor Csobánkán, illetve Pomázon bibliaóránk lesz, kedden 6 órakor Kékkereszt alkalmunk is lesz, és fél héttől pedig bibliaolvasó körünk lesz. Köszönöm szépen! Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, és 10:30-tól pedig Pomázon. Kedves testvérek, fogadják szeretettel gyermekeink szolgálatát.
Pár szóban szeretném összefoglalni, hogy mi is történt a táborunkban. Ugye Nehémiás történetével foglalkoztunk, ennek segítségével megtanultuk, hogy az Úr kijelölt számunkra egy helyet az ő országában, ahol építkeznünk kell, azt, hogy hogyan lehetünk erősek ellenségeinkkel szemben, és hogyan küzdhetjük le nehézségeinket. Megtanultuk, hogy milyen fontos számunkra Isten igéje, és hogy akármi is történik, az Úr mindig megbocsát nekünk, és mindig kapunk egy újabb esélyt tőle. Valamint megtanultuk, hogy a bűnök terhétől mentes élet az egyik legnagyobb öröm a világon. Ezen kívül pedig kirándultunk Tatán, fürödtünk a fényes fürdőben, megismerkedtünk környével és Tagyos puszta környékével, rengeteget énekeltünk, és nagyon jó dolgokat barkácsoltunk a kreatív foglalkozásokon.
Ő felruhá.
Most pedig szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki adományaival támogatta a táborunkat, valamint szeretnénk köszönetet mondani a táborban szolgáló felnőtteknek is. Kocka Bercinek, aki bár nincs itt velünk, de nagyon köszönjük neki a vicces színdarabot péntek estére. Csékó Andrisnak, akinek köszönjük szépen a tábortüzet. Bíró Kriszti néninek, Kriszta néninek a rengeteg éneket és a várépítés megszervezését, Kerekes Balázs bácsinak a kiváló rakétákat, Lár Kati néninek a karkötők készítését, Máté Zoltán tiszteletes úrnak a reggeli tornákért, ami azt hiszem mindenkit megfelelően elmozgatott, Nyilas Zoltán tiszteletes úrnak a tábor megszervezéséért és az esti mesék leszervezéséért, valamint a tábor két Andi néniének, Nyilas Andi néninek és Kerekes Andi néninek a tisztaságért, amely mindig körülvet minket, és a bőséges reggelikért és vacsorákért. Köszönjük szépen!
Kedves testvérek, valószínűleg így fog kimaradni valaki, de szeretném megköszönni a gyülekezetnek is a támogatását, hogy ez a tábor létrejöhetett, és hárman a mi közösségünkből segítettek még a külső munkákban, innen Pomázról is, segített Izsonék Romcsik Ildikó testvérünk, aki a beszerzésekben segített, Nagy Attila presbiter testvérünk és Sánta János gondnok testvérünk pedig a csomagoknak a könnyítésében, hogy leérjenek a csomagok, meg hazaérjenek a csomagok. Ez is nagy-nagy segítség volt. Köszönjük szépen! Egyetlen egy fontos információt felejtettem el, de most pótlom. Múlt heti persejes adományunknak a mértéke, melyel a viharkárt sújtotta a gyülekezeteket, tudjuk támogatni. 97.500 forint volt, 100.000 forintot utaltunk át az ő megsegítésükre a Tiszántúli Egyházkerület számla számára. Köszönjük testvéreinknek az adományát. Az istentisztelet végéhez értünk, kedves testvérek, záró énekül a 197. dicséretünk első verszakát énekeljük el. fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. A dicsőség pedig a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A munkálkodásról volt szó, akik szeretnék megtekinteni a parókiának a belső munkáit, most járdacserét és majd a szigetelés előkészítését megtehetik, jöjjenek be az udvarba. Áldás békesség, Istennek dicsőség!